Summa summarum, én azt képzelem az egészről, hogy 89 még alapvetően szerencsésen történt, és különösen a nyugatiak tekintették szerencsésnek, mert stabilitás központú volt az átalakulás. Ezt érezték a legfőbb titoknak. Amikor nyugatival találkoztam, és lényegében mindenkivel találkozhattam, Bush elnöktől kezdve, német kancelláron át, francia vezetőkig, elképesztő, hogy miket mondtak 89-ben. Alapvetően az volt a tételük, hogy nagyon kedvező irányban mennek a dolgok. Itt van ez a Gorbacsov, ez egy nagyszerű ember, végre reformkommunizmus lesz. Maguk magyarok ugye ezt akarták régóta, most meg lesz. Az ellenzék fogja be a száját, ne feszegesse tovább a dolgokat, mert különben újra az lesz, ami mindig volt, szükségállapot lesz, és akkor hogyan lesz? Megállnak a nyugati-keleti kapcsolatok, és nagyon nagy baj lesz. Önöknek is, ami eléggé nyilvánvaló volt, hogy miért, és nekünk is, mert nem fogjuk tudni ezt az égi szép enyhülési folyamatot továbbvinni. Hogy az volt az érzésem, hogy a nyugati vezetők végig Antal Józsefben látták meg az olyat, amilyen ők. Régi vágásúnak tartották egész biztos, tehát olyannak, mint a nagyapájuk idején néztek ki a politikusok, de nem nagyon tudtak mit kezdeni az olyan munkás vezérrel, mint Valenza, vagy az olyan talpig vérig értelmiségével, mint a Havel, hogy mondja, igazi politikus a szagáról megérzi a másikban, hogy ki a másik. A magyar közvélemény Antallal nem tudott mit kezdeni, később aztán ez nagyon kiderült, hogy mennyire nem tud mit kezdeni, de a nyugati partnerek igen. Különösen, hogyha jó tolmács fordított az egyik országról a másikra. Antal József nagyon a régi világnak az embere volt, a régi tömegdemokráciák kora előtti időknek az embere, aki nyelvileg is más magyar beszélt, mint akkor már a fiatalabb magyar generáció. Volt egy hatalmas nyelvi forradalom Magyarországon a 70-es, 80-as években. Teljesen megváltozott a közbeszédnek a nyelve. Rövid tömondatok keletkeztek. Volt a sajtónak olyan része, amely sokáig megőrizte a régi bürokratikus kommunista nyelvet, a Népszabadság sokára tudott elszakadni, de például a HVG igen nagy részt ökonomiszt és más hatásra átvette a rövid tőmondatos angol szász nyelvet. A fiatalabb generáció már ezt értette. Sokszoros tapasztalatom, hogy mikor Antal József elemébe volt, és dörögtek a hosszú körmondatai, a közönségnek a fiatalabb vagy középkorú része nem is értette, hogy mit beszél. Egy óriási kulturális szakadék volt közöttük. Azt képzelem, hogy ha Antal nem lett volna, a demokratikus átmenet nagyjából egészében ugyanígy zajlott volna. Talán több konfliktussal, de az lehet, hogy az előnyére vált volna, több törés lett volna, és az jobb lett volna, ha több törés van, nem ennyire törésmentes a magyar átmenet. Az ő újdonsága nem az átmenet körül volt. Bármennyire is tudom, hogy kedves MDF-es barátok, ez most nagyon nem szeretik, amit most mondok. Antal József igazi újdonsága a jobb oldal felfedezése. Volt. A térségben mindenki valamelyes baloldali volt. Antal József nagy újítása az, hogy van jobb oldal, és kell jobb oldal. Kell olyan erő, kell olyan gondolkodása, amely konzervatív, hagyományokhoz kötődik, és a jobb oldalt mozgatja. Az egész térségben ő volt ebben az első. Ez volt az eredeti antali újdonság. Nem sokára, egy másfél évvel később, mikor Klaus szétveri a csehszlovák egységmozgalmat, és aztán Csehországban megcsinálja a saját pártját, ő a második, aki ez a nyugatos, jobboldali valamihez kötődik. Antal József valami olyasmiben gondolkodott, mint amit a alapító atyák az 50-es években Németországban vagy Franciaországban csináltak. Konrad Adenauer vagy De Gaulle. Ezeket az embereket a baloldali közönség valami rettenetes, reakciós, a múltból itt maradt mamutoknak látta. És Magyarországon Antalt aztán különösen, itt a magyar újdonság, mint mondtam önöknek, a reformer baloldaliság volt. Aztán végképp nem tudott mit kezdeni ezzel a típussal, de ha valaki elolvas régi német szövegeket, 50-es évekből való régi szöveget, Basa kancellártól kezdve mindent megkap Konrad Adenauer. De Gaulle meg egyenesen én eltévejedett 14. Lajosnak írja le az ellenzék, aki ellen szabályos forradalmat kell csinálni. Most mégis a modern tömegdemokráciák megalapozói ők, az egyik legstandardebb német, nagy három kötetes, nagy modern Németország összefoglaló azzal kezdi az előszavában, hogy ki kell, hogy mondja, hogy ő baloldali a szerző, értékei alapján ki nem állhatja Konrad Adenauer, de látnia kell, hogy minden stratégiai kérdésben nem a baloldalnak volt igaza, hanem Konrad Adenauernek. És ezek az alapkérdések, kell-e valódi piacgazdaság, vagy helyette ilyen vegyes gazdaság kell? Mi legyen az Amerikai Egyesült Államokhoz való német viszony, semlegesség, vagy valami ilyesmi, vagy NATO és Amerikai Szövetség? Mi legyen az NDK-val viszony, elismerése az NDK-nak, valami modus vivendi megtalálása, vagy az elején a harcia szembenállás? Mind-mindben ennek az öreg reakciósnak volt igaza. És hát tényleg kulturálisan beállítottságában mind a múlt embereként jelent meg ezek az elővezetők. Valami ilyesmit próbált Antal is. Csak volt egy óriási, hatalmas nagy pehe, hogy az előbb említett országokban egy gazdasági csoda párosult a demokráciában. Egy sikeres demokráciát, jogállamot két dolog alapozhat meg. Az egyik, hogy a miénk. Mit csináltuk? Esendő, ügyetlen, alkalmatlan, de mégiscsak mit csináltuk? Ez ugye az észteknek az élménye. A másik élmény ez a németeké, hogy ki nem állhatjuk. Szörnyű, elviselhetetlen, de eredményes. Magyarországon ahelyett, hogy eredmények lennének, bekövetkezik békeidő alatt a legnagyobb magyar gazdasági visszaesés. Ami ugyan egyik legkisebb a térségben, de mégis soha nem volt ilyen. Gondosan megnézegettem a nagyválság számait, kisebbek a nagyválság számai, mármint a 29-32-es válság. Háború alatt volt csak ekkora visszaesés. És nem pusztán a visszaesés, az még elviselhető lett volna. A Kádár korszakban volt egy kiszámítható világ. Ha én ezt csináltam, fölizlaltam 400 disznót, vehetek egy trabantot. Világos. Ha fölizlaltam, biztos, hogy megvehetem a trabantot. Ez mind-mind összeomlott. Kiszámíthatatlanság, bizonytalanság, állások, egzisztenciák összeomlása, káosz, egyeseknek óriási gazdagodás, másoknak nyomorúság, szegénység, mi egyéb jutott. Nem csoda, hogy óriási az elfordulás, méghozzá azonnal. Az MDF sokok miatt megnyeri a választást, bonyolult és érdekes okok miatt nyeri meg olyan arányba a választást. Például a baloldali szavazók döntő elemet képeznek az MDF arányában. Az első fordulóban 35 egyéni körzettel többen állt az SZDSZ első helyen, mint ami a végső eredmény lett, és ha megnézzük a másodlagos preferenciákat meg az eredményt, akkor világos, hogy ott veszít az SZDSZ, ahol az MSZP kiesik. Pontosan tudom, hogy az MSZP-ben határozat volt, illetve a aktívák fölhívás, hogy az MDF-re kell szavazni, és nem arra a borzalmas, szörnyűséges SZDSZ-re. Hogyha ez a 35 mandátum nem fordul meg, akkor az MDF-kormány aligha tudja a 4 évet végigkormányozni. Tehát hamarabb elfogyott volna a többség. Olyan nagy volt az MDF-ből való szakadásoknak az ára. Az MDF megnyeri a választásokat, igen nagy erővel, de rögtön beleszabad ebbe a gazdasági válságba, és szabályosan rászabadul az MDF-re a pokol. Egy megtörtént esemény, egy MDF-es képviselőnél vacsoráztam, és egyszer csak a felesége azt mondta vidéken, mit csináltok ti Pesten? Ha alig látlak téged, és most ezt nézd meg, behozta a húst, amit kapott a Hentestől, az egy középiskolának volt a történelem tanára, aki az érintett ember, és azt mondta, hát minket szerettek itt, nekem előre köszönt a Hentes, és most nézd meg, micsoda mócsingot adott. Úgy utálnak minket, hogy az nem igaz. Mit csináltok ti? Borzalmas lehetett ezt megélni, pedig a valódi ok ez volt mögötte már, mint a hatalmas nagy gazdasági visszaesés, ami lényegileg azonnal bekövetkezett. Ami stratégiai döntés lett volna, és összehasonlításban is rendkívül fontos és jelentős, hogy miért nem lett nagy koalíció. Látszik, hogy a többi országban az első időszakban nem nagy koalíció volt, mert nem voltak pártok, hanem egy nagy egységmozgalom volt, de általában az első 1-2 évet ilyen nagy nemzeti egységmozgalom csinálta meg, és a legcsúnyább dolgokat ez lépte meg. Tehát azokat, amelyek a leginkább népszomorító gazdaságot modernizáló, privatizáló, mi egyéb lépéseket, a kapitalizmus bevezetését, a visszaesés elviselését, ez lépte meg. Egyáltalán a többi országban világosan látszik, később is, mikor több párt lett, hogy volt egy polgári blokk, egy nyugatos polgári blokk, és volt valami más. Ez nagyon különböző. Volt, hogy az utódpárt volt, például a lengyeleknél. Volt, ahol nemzeti nacionalista blokk volt, jobb és baloldaliak, Romániában ilyesmi volt. Szlovákiában is ilyesmi volt, a Dzurinda kormány. A Dzurinda kormányban benne volt az ottani MDF, SZDSZ, Fidesz, és még a baloldal is. És vele szemben ugye a Mecsiár-féle valami állt, ami az ottani baloldali nacionalisták, illetve a szlotaszerű jobboldali nacionalisták. Tehát nyugatos, nem nyugatos alapon volt a szlovák politikai tagoltság. A magyar egy percig sem. A magyar politikai tagoltságban a polgári erők rögtön 3 felé oszlottak. Volt egy hagyományhű jobboldali rész, MDF meg még a többi pártban is egy kicsi. Volt egy polgári radikális, nagyon nyugatos doktriner SZDSZ-es rész, és voltak a kommunista utódpártban is jócskán reformer, nyugatos, értelmiségi, technokrata és egyéb rétegek. Rögtön 3 felé oszlott. Ez a 3 rész jobban gyűlölte egymást, mint a kívülállókat. Inkább kívülállóval kötött koalíciót, mint egymással. Magyarországon sose volt polgári fórum, polgári blokk, pedig Csehországot, Szlovákiát vagy Lengyelországot, hogy a visegrádi országokat, amik legjobban hasonlítanak ránk, nézzük, ez volt az egyik döntő különbség. Na most, hogy miért nem jött ez létre? Magyarországon, illetve miért indul el ez a hideg polgárháború rögtön az elején, lényegében 90 őszétől. Ez az egyik stratégiai kérdés. Az, hogy Magyarország szerintem sok tekintetben rosszabbul szerepelt, mint a velünk egybevethető országok bizonyos szakaszokban, én ezt egy döntő elemnek látom. Miért nem indult el ez a nagy koalíciós gondolkodás? Akkor én is azt képzeltem, hogy jó ez így. Ez egy nagyon nagy tévedése volt nekem is, hogy jó ez így, ez egy fejlettebb szerkezet. Világos volt, hogy ezek a nagy nemzeti egységmozgalmak szét fognak esni, és utána jön majd ott is egy többpártrendszer, és legalább mi ezt megússzuk, mert ez egy csúnya időszak volt, mikor szétváltak. És váltógazdaság szempontjából is azt gondoltam, hogy ha együtt bemennek a zsákba a rendszerváltó pártok, a várható sok gond, kudarc mi egyéb miatt, együtt fogják a választók is bezsákolni őket, kidobni, és majd jönnek a reformkommunisták, kinek lesz jó. Jobb, hogyha az ellenzékben is vannak. Mai fejjel már nem így gondolom. Az egyik fő katasztrófa, amit sikerült előállítani rögtön 90-ben, ez, ami idegpolgárháborúnak szokás nevezni, politológiai nyelven a túlzott polarizáció. Rögtön elindult. Nagyon sokat beszélgettem akkor is, meg később is Antal Józseffel. Ő körülbelül azt gondolta az ellenzékről, az alapvetően az SZDSZ-t jelentette. A Fidesz nem volt nagy tétel, ugye 22 mandátuma volt, az SZDSZ frakciónak meg 95. Tehát ma úgy tűnik, hogy a Fidesz ilyen óriási, a valódi tétel az SZDSZ volt. Az SZDSZ adta volna a kétharmadot is egymagában az MDF mellé. Ez valójában erről szólt. Antal József nagyjából azt mondta, hogy az SZDSZ számára oktorobistáknak a pártja, már mind a Károly Imé, Jászi Oszkár és másoknak a pártja. Ismertem elég jól akkor már az SZDSZ-t, ezt magam is osztottam, ezt a tételt. És hát rögtön előjött a másik, hogy valami elviselhetetlen mindent jobban tudás van ebben a pártban. Lényegében egy bolsevik hagyomány is. Nem az a fontos, hogy levezethető apák és fiúkkal, de maga a hagyományban nagyon mélyen van. Ez sok volt nekem. Ezt nagyon sok más embertől is hallottam ilyeneket. Vitányi Iván mondogatta, vagy Vásárhelyi Miklós is mondogatta, hogy vigyázz, mert itt nagyon mélyen benne van ez a hagyomány, és ami a legérdekesebb volt, jóval később, 4 évvel később, maga Horn Gyula mondta, hogy ez mennyire elviselhetetlen vonása az SZDSZ-nek. Antal József tényleg mondta azt, hogy még a miniszterek testvérségét se tudná garantálni egy nagy koalíciónak az esetén. Csak hogy ezzel a gyenge kormányt választotta. Azt is tudni kell, kisgazda és egyéb szövetségeseket, és választotta azt, hogy megosztott lett a polgári közönség, és rögtön rászakadt a rengeteg baj. Nyilvánvalóan ebben is Konrád Adenauert követte, úgy ő se kötött nagy koalíciót, pedig nagyon sokan akarták Németországba, de rögtön magára is húzta, ha úgy tetszik, a problémát. Ehelyett volt az MDF-SZDSZ megállapodás, ami rengeteg közjogi intézkedést rendezett, és nagyon-nagyon sok személyi döntést is. Tehát itt a legfelsőbb bíróság vezetője, a legfőbb ügyésztől kezdve minden benne volt ebben. Jegybank elnökön át minden a megállapodás részeként. Az összes ilyen nagy nemzeti intézmény vezetése konszenzussal került eljére, nem csak a köztársaság elnök. A megállapodás számomra döntően nem ezeknek az elintézését jelentette. Azt képzeltem sok tekintetben elméleti megfontolások alapján, hogy egy jól működő demokrácia csak akkor létezhet, hogyha van a felek között egy alapkonszenzus. Ha felek között rendszerkülönbség van, akkor lehetetlen demokráciát működtet. Ez most is nagyon komolyan így gondolom. Tehát, hogyha minden választás rendszerváltás, akkor vége. Ha a hatalmas ellentét van a két fél között, akkor a másik az ördög. Mi vagyunk az angyalok természetesen, és a túloldalon levők az ördögök, és az ördögökkel elleni harcba bármi megengedhető. A megállapodás lényege számomra az volt, hogy a két fél elismeri egymás legitim európai tényezőnek. És plusz volt még egy mellékszándék, hogy a megállapodás megerősíti Antal Józsefet az MDF másik irányával, népi lakitelt ki irányával, ami baloldali, sok tekintetben antikapitalista, harmadik utas irány volt. Akkor ezt világosan megmondtam az SZDSZ többi vezetőinek, hogy ez ezt fogja jelenteni. Sokkal fontosabb ez, mint a másik. És akkor a válasz az volt, hogy ezt is akarjuk. A megállapodás végrehajtásának a csúcspontján Konrád György valami olyasmit mondott nekem egy vacsorán, hogy most érzi először azt, hogy hazaért. Addig valahogy úgy érezte, hogy ő marginális valaki. Valahogy nem teljesen hazája ez az ország. Szereti meg minden, de állandóan kicsit olyan félig idegennek érezte magát, és most, hogy Göncz Árpád lehetett a köztársasági elnök olyan, aki közülünk való, végre hazatért. Most már a hazájának érzi ezt a dolgot. Ez volt az egyik dolog, ami az SZDSZ-ben volt, de egy másik, ennél sokkal erősebb, azonnal elindult. Azonnal és Lényegileg ennél sokkal erősebb lett, és őszre már át is fordult. Rögtön a történet úgy kezdődött, általam sokszor említett reformer elitek, azok végig úgy készültek, hogy nem baj, majd csak meghal ez a kádár, vagy majd csak kihullik, és akkor mi jövünk. Mi reformkommunisták fogjuk ezt a hazát működtetni. Magyarországon a sajtó, a nyilvánosság szerkezete nagyon korán átalakult. Szépen lassan, fokozatosan 63-tól 88-ra alapvetően már egy más szerkezetű sajtó volt. Más nyelvet beszélt, mások voltak az impulzusok, mi egyéb. Egy furcsa sajtó volt ez, egy ilyen cinikus, megalkuló viszonya volt a hatalomhoz. A pártállami vezetőknek könyörtelő alákérdezett, és hősként mutatta be a közvélemény előtt, nem mert itt kötözködni, de azért állandóan megmutatta a különállását, és a reformereket nagyon támogatta, nem reformer hírekbe kerülnek, meg könyörtelő alátett. Ha úgy tetszik, egy hetedik párt volt ez a valami saját akarattal, saját mozgással, és lényegileg a véleményformálás, akkor még nyomtatott, illetve elektronikus sajtó, ami nagyon koncentrált volt a mostanihoz képest, egy tévé, egy rádió és néhány újságot jelentett, heti lap piac végképp felfoghatatlanul koncentrált volt. Ha volt valami nagyon fontos politikai műsor, 5 millió nézője is volt a televízió, hihetetlen, ugye felfoghatatlan. A Népszabadságnak ugye 800 ezres példányszáma, nyomtatott print példányszáma, megdöbbentő az egész. Iszonyú akarattal rendelkezett, és ennek a közegnek valami elképesztő csalódást jelentett Antalykus Egybőszer. Ezt is nem értette, hogy mit beszél. Egy idegen ember. Hogy kerül ez ide? Hát ez egy kriptaszökevény. Hát a mi reformjainkhez képest egyáltalán mit keres ez? Egy SZDSZ-es meg is írta, nem is volt igazán szép, az akkor volt, mikor már küzdött a betegségével, hogy a parókák népe. A semmiből jött elő. Hogy kerültek ezek ide? Hát mi azt gondoltuk, hogy mi vagyunk a nagy nemzedék. Ez volt a tétele a reformereknek. Milyen ki lesz a haza az Illés zenekar szövegei alapján. És akkor kiéneklik a sajtot a szánkból. Jönnek ezek a, ki tudja honnét jött, ügyvédek, orvostörténészek, meg mi egyebek, meg ilyen történelmi figurák, mint mondjuk Jeszenszky Géza. Valami elképesztő idegenség vette szegényeket körül, a viselkedéstől kezdve mindennek olyannak tűnt ebben a erősen baloldali és reformer közegben, mint a Holdról jött. Nem is a Hold innenső, hanem a túlsó oldaláról jöttek volna ezek az ismeretlen figurák elő. Nagyon sokan katasztrófaként élték meg, hogy győzhetett ez a párt, kisgazdákkal, Tordján Józseffel egy, borzasztó. Az első pillanattól kezdve meg hangot adtak ennek az idegenségnek. A kormány szinte meg sem mozdult, és már érezni lehetett. Megint egy személyes élmény, azokban az időkben lényegében naponta akár háromszor, négyszer is beszéltem telefonon a miniszterelnökkel, általában konkrét ügyekben. Reggel életveszélyes volt fölhívni, de néha muszáj volt, de mindig megkérdezte, hogy olvastam-e valamit a sajtóból, és hát nem vagyok hazudós, azt mondta, hát igen. Utána már nem lehetett megszólalni. Háromnegyed órán át mondta, hogy hát ez borzasztó. Micsoda rossz hiszeműség, ez elviselhetetlen. Most tudom, sokan fölkiáltanak, akik újságírók, hogy micsoda érzékenység meg minden. Az összes politikusnál akkor tehát ezt tapasztaltam. Tehát Horn Gyula ugyanilyen érzékeny volt. Tehát Horn Gyula, amikor megbukott, az volt az egyik főtétele, hogy a baloldali újságírás árulása pusztította el az ő nagyra hivatott kormányát. Göncz Árpádot, mikor elkezdték bántani, volt olyan, hogy vérbe kellett hagynunk vacsorát azért, mert szinte orvost kellett hozni. Elmentünk sétálni, végül megúsztuk orvos nélkül, de a feleség azt gondolta, hogy hívjunk orvost hozzá. A sajton indult föl. Tehát lehet ezt mondani, de kezdő új demokrácia politikusai voltak. Antal József tanácsot kért Kohl kancellártól, aki azt mondta, hogy ne olvasson újságot. Ő is ugyanígy reagál ezekre a dolgokra, egyetlen egy mentség van, nem olvassa el. Na most Antal József valójában értelmiségi volt, és ő szenvedélyesen olvasta, reggel azzal kezdte a napot, és aztán én fölhívtam, akkor hallgathattam, hogy már megint milyen szörnyű volt. Most képzeljék el ezt az egész szituációt. Ott van, roskadozik a kétségesen esendő módon fölkészült MDF a óriási terhek alatt, azt se tudja, hogy hogyan néz ki egy minisztérium, így zuhan a magyar gazdaság, közben megy ez a sajtó, mind a mérgezett egér szaladgál az MDF szanaszéja. Az SZDSZ ugyanígy katasztrófaként éli meg a vereségét. Az SZDSZ eredetileg úgy indul, hogy ez egy kis párt lesz. De aztán utána az SZDSZ és a Népszabadulás után azt gondolt, hát nyerhet is. Nagyon sokan sírnak azon, hogy veszíthetett az SZDSZ. Aztán elfogadják azt, hogy ez tulajdonképpen nagyon nagy siker, és tényleg nagyon nagy siker, amit az SZDSZ, különösen a későbbieket látva, amit az SZDSZ elért. Ők is rettenetesen idegennek látják az egész MDF-et, és főleg a miniszterelnök, hogy rettenetesen idegennek. És elindul egy mozgás, a kormány elkezd kormányozni, és ez személycseréket jelent. Késő kádári értelmiség egyik alaptétele volt, ami nagyon hasznos, nagyon logikus tétel volt, hogy végre az érdem alapján kerüljenek intézmények élére az emberek, és ne a párt elkötelezettség alapján. Csak hogy volt egy választás. Eléggé természetes, hogy egy csomó helyre, bizalmi helyekre, különösen a győztes párt a saját embereit teszi oda. Ez történne mindenütt a világon. Sehol nem fognak az ellentáborból valakit odaemelni pusztán az érdemei alapján. Néhányat mégis odaemeltek az MDF-SZDSZ megállapodása miatt, például a rádió, tévé élére, a jegybank élére. Tehát Magyarországon sokkal inkább volt, sőt, nagykövetek is voltak ilyenek, akiket közös megegyezéssel kerültek, a köztem és a miniszterelnök közötti megegyezés alapján kerültek eljük. Tehát kivételesen sok volt az érdem alapú odakerülés 90-ben, egy más beállt nyugati demokráciához képest. Mégis rengetegen elveszítették a pozíciójukat, rengeteg tekintélyes, művelt, kiváló, későkádári reformer értelmiség, vagy kevésbé reformer értelmiség is elveszítette. A világ legtermészetesebb dolga volt, ez az igazság. Váltás volt. Más országban ezt a típus szabályosan kizárták volna. Most ennek elindultak az első lépései, és az MSZP romokban volt. Úgy tűnt akkor, hogy az MSZP nem sokára kihálásos alapon eltűnik még 90. Olyan rosszul szerepelt. Az önkormányzati választásokon még rosszabbul. Tehát volt egy hatalmas káder tömeg, aki elkezdett remegni, rettegni az állásához, és nem volt védelme. Az SZDSZ eredetileg keményebbnek tűnt, mint az MDF. Volt olyan SZDSZ vezető, Rajk Lászlónak hívták egyébként, aki azt mondta, hogy ha az SZDSZ győz, akkor lesz olyan minisztérium, ahol még a portás sem marad a helyén. De ezek az elitek egyre inkább segítséget kerestek, és egyre biztosabban az SZDSZ-ben találták meg a védelmezőket. Tehát mikor történt leváltás, akkor az SZDSZ szinte biztos megszólalt a parlamentben a régi elitek tagjainak, érdemes vagy kevésbé érdemes tagjainak a nevében. És az SZDSZ egyre jobban, de nagyon gyorsan már nyáron egyre inkább kezdte azonosítani a régi jobboldallal az MDF-et, főleg Antal Józsefet. És kezdte azt gondolni, hogy itt megjelenik a mi ősi ellenfelünk. 100 éve küzdünk a magyar jobboldal ellen, 100 éve küzdünk Tisza Istvánok, Bethlen Istvánok és mások ellen, és tessék! Szabad választás, és itt van. Itt van a mi Bethlen Istvánunk, és itt van a mi átkozott Tisza Istvánunk Antal József személyében, és ez egész egyszer ezt nem lehet kibírni. Ettől meg kell szabadulni. Ez elviselhetetlen. És elindul az az SZDSZ mozgás, ami már ebbe az irányba viszi a szervezetet. Először én vagyok ennek útjában. Én egészen más gondoltam arról. Én azt föntartom, csak akkor működhet egy demokrácia, hogyha mindkét fél tudomásul veszi azt, hogy a másik eredendően jóhiszemű és jó akaratú. Tökéletesen tisztában vagyok, a másik az hibázhat, rosszakat csinált, más csinálna, mint én, de az elemi jó akaratot és jó hiszeműséget, ha kétségbe vonom, akkor vége. Akkor nincs mit szavazni, akkor harcolni kell, végső soron a fegyvereknek az erejével. Na most egyre inkább az SZDSZ-ben az kezd győzedelmeskedni, hogy a történelmi 1000 éves ellen, vagy 1000 éves, 100 éves ellen, nagyjából mikor van a társadalomtudományi társaság, ami eredetileg a nyugatos magyar eliteket összpontosította, ifjú Andrássy Gyula volt az egyik első elnök, az egyik titkár pedig a Gracz Gusztáv történész, aki később a Horthy rendszerben rövid ideig külügyminiszter, nagy reprezentatív, egyébként szerintem nagyszerű könyveket írt a magyar történelemről, és a másik oldalon a Jászi Oszkár és a baloldal ősemberei voltak, ez 905-ben szétszakadt, na most azóta folyt ez a küzdelem, és az SZDSZ egyre jobban e szerint értelmezi az eseményeket, és tudom, Antal József már 89-ben is e szerint értelmezte, hogy a régi ellenfél van itt, ez, akiket nem lehet beengedni a kormányba, és aztán jön a nyár, és jön a önkormányzati választás, ahol az SZDSZ szabályosan lesöpri az MDF-et. Most ki kell, hogy mondjam, hogy az MDF felkészültebb volt az önkormányzatok vezetésére, mint az SZDSZ. Az MDF alapvetően besöpörte a helyi eliteket, akik várták már, hogy ők fogják a saját településeket vezetni, és ehelyett csak nagyon ritkán lett MDF-es polgármester, szinte mindenütt az SZDSZ győzött, vagy a Fidesz. Budapesti adatot hagy mondok, akkor még csak 22 kerület volt, 20-ban SZDSZ-es kerületi polgármester lett, egyben lett MDF, és a Várban, ugye az mindig is a leg jobboldali körzet volt, egyet pedig az SZDSZ átengedett tudatosan egy külső rákos kerületet a Fidesznek. Vidéki városok közül is 23 egyéri jogú város volt, valami 16-ban volt SZDSZ-es polgármester, és jó sokban Fidesz, és emlékeim szerint talán 2-ben lett MDF-es. Ez nem néztem most utána számnak, de valami ilyesmi volt a szám. Elképesztő. Az MDF azt gondolta, hogy azonos a nemzettel. Az SZDSZ tett fel a kérdést, hogy mi lesz itt, és a MDF plakátban válaszolt, mi leszünk itt. MDF egyenlő Magyarország. Na most ehhez képest nem kellett az MDF az országnak. Magyarországnak. Ilyen nagy győzelmet csak a Fidesz tudott alkotni, de csak 2010-ben. Mármint szinte egyszínűek lettek a városi önkormányzatok. És ami még súlyosabb lehet, jött rögtön a taxis blokád. Most a leghatározottabb, én ekkor már nem voltam benne az SZDSZ vezetésében, már leváltás alatt, megbélyegzés, meg minden fal alatt voltam, de azért láttam az eseményeket. A leghatározottabban azt gondolom, hogy a blokád kitalálásában az SZDSZ-nek semmi része nem volt. Azt egészen egyszerűen a taxisok, meg a fuvarozók veszélyesebbek voltak, mert nagy teherautóval sokkal jobban le lehetett zárni egy útkereszteződés, mint a taxival. Azt a fuvarozók csináltak, egyszerűen fölemelték váratlanul nagy arányban a benzinárát. A kormányt, akit Bot Péter Ákos képviselt, megkérdezték előtte, hogy lesz-e benzináremelés, és azt válaszolta, hogy nem. Minden politikus ezt mondta volna, de ez a válasz direktben nem, mert azon a héten azt mondta, hogy nem döntött most a kormány benzináremelés, döntött már csak egy héttel előtte. Mármint, hogy világpiaci árak lesznek, és tényleg egy nagyon nagy felszúdulás volt, akkor még nem volt mobiltelefon. Helyette volt ez annak sok primitívebb CB rádió, és ezzel történt meg a megszervezése. Viszont az SZDSZ úgy élte meg a dolgot, hogy végre itt az MDF ellenes forradalom. Voltak sokan, akik boldogok voltak, hogy végre olyan van, amit mindig is akartak, hogy szónokolhatnak a barikádon. Többen el is mentek, buzdították az embereket, és úgy tűnt, hogy az SZDSZ itt és most meg akarja buktatni a kormányt. Most a kormány Isten igazából el se indul. Ha úgy tetszik, egy ős bűn keletkezett itt az egészen az elején. A mindegyik fél 100 éves sztereotípiák alapján magyarázta az eseményt, és ezután már nem lehetett helyreállítani ezt a dolgot, hanem elindult ez az éles szembenállás a két fél között.